Kedves gyerekek, szeretném a figyelmeteket kérni. Először néhány gondolatot nektek szeretnék szólni a Bibliából. Figyeljetek ide. Megvárom, míg mindenki ide figyel. Jézusról mindannyian tanultatok már sokat, hallottatok sok történetet róla, és biztos, hogy sok csodájáról is hallottatok, amikor betegeket gyógyított, vagy halottakat feltámasztott, de nem csak Jézus cselekedte ezt, hanem az ő tanítványai is. Jézus mennybe menetele után az apostolok is gyógyítottak betegeket. És egy ilyen történetet szeretném, hogyha röviden megnéznénk apostolok cselekedetéből, amikor Péter és János apostol meggyógyít egy sánta embert. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Péter és János felmentek a templomba az imádkozás órájára. Ott mit gondoltok, hánykor kezdődött? 9 órakor. Ők 9 órakor kezdtek, felmentek az imádkozás órájára 9-re. És amikor mentek föl a templomba, azt látták, hogy hoztak egy olyan embert oda, aki születésétől fogva sánta volt. Azt jelenti, hogy ez az ember soha az életében nem tudott járni. Nem tudta, mi az, hogy járni. Ha bárhova menni kellett, ölben vitték. Letették valahova, ott kellett, hogy maradjon, mert nem tudott elmenni a másik helyre. Nem tudom, egy pillanatra csak, hogyha végig gondolnátok azt, hogy milyen lehetne az, hogyha soha többet nem tudnátok járni. Még rossz belegondolni is, de el tudjátok azt képzelni? Mert hozzá vagytok szokva, hogy pillanatok alatt most innen fölkeltek, helyetekre szaladtok, használjátok a lábatokat. De nem mindenki van így az életben, vannak beteg emberek. És ez a bácsi is beteg volt születésétől fogva, és oda lehozták a templom elé, és oda letették. Mit gondoltok, miért tették le a templom elé? Nem tudott ott mit csinálni, mit gondoltok, mit csinált? Amikor arra mentek az emberek, megsajnálták, és adományokat adtak neki, mert nem tudott dolgozni, nem tudott mit csinálni. És ezért mindig ott ült a templom kapujában, mindig letették, és éppen akkor Péter és János is arra ment. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor arra ment Péter és János, akkor szóltak ehhez az emberhez. És ez az ember odafigyelt rájuk. Mert mit gondolt, mi fog történni? Hogy adományt fognak neki adni. De nem ez történt, hanem Péter a következőt mondta. Ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Mit mondott? Nincs pénzem, nem tudok aranyat, ezüstöt adni. De van valami, és ez mi volt? A Jézus Krisztus jelenléte, és azt mondta neki, hogy kelj fel és járj, mondta a beteg embernek. És nézzétek meg, azt olvassuk a Bibliában, hogy őt a jobb kezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek annak a lábai és bokái. Azt mondta neki Péter Jézus nevében, hogy kelj fel és járj, megfogja a jobb kezét, és ő felkel, megerősödtek a lábai és bokái. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni egy ember, aki nem tudja, mit jelent járni, az életében nem tudott járni, csak ülni egy helyben. Szerintetek mit csinált ez az ember, amikor Péter és János meggyógyította? Szerintetek mit csinált? Azt olvassuk, hogy felszökvén, figyeljétek ezt a kifejezést, felszökvén, nem csak szépen komótosan felállt, hanem felugrott, felszökvén. Azt olvassuk, megállt, és utána járt, és bement ő velük a templomba. És mit csinált? Járkálva és szögdelve dicsőítette az Istent. Meggyógyult, fölállt, életében még nem állt, azt se tudta milyen. És most tudok állni. És utána ugrált, és utána ment. És bement Péterrel és Jánossal a templomba, ragaszkodott hozzájuk. De mit csinált? Ott sem tudott szépen nyugodtan menni, hanem szögdelt és ugrált örömében, hogy meggyógyította őt Jézus Péter és János által. És utána azt olvassuk, hogy dicsőítette az Istent. Gondoljatok bele, micsoda dicsőítés volt ez, hogy életemben soha nem tudtam járni, mert beteg voltam. És most meggyógyított engem Jézus Péter és János által, dicsőítette az Istent. Hadd mondjam el, hogy a Jóisten kegyelméből ti mindannyian egészségesek vagytok. Nem tudjátok, mit jelent az, hogy nem tudtok járni. De vannak olyanok, akik nem tudnak, nem látnak, mert a szemük nem jó. Soha nem láttak semmit. Vannak ilyen emberek is. Jézus azok közül is sokat meggyógyított. De hála jó Istennek, ti egészségesek vagytok. De hadd kérdezem, ti szoktatok erre gondolni, hogy milyen jó, hogy tudok járni? Milyen jó, hogy egészséges vagyok? Milyen jó, hogy láthatok mindent körülöttem? Jézus azt akarja, hogy mi hálásak legyünk ezért, és dicsőítsük. Ha betegségben vagyunk, és meggyógyít, akkor is. De amikor nem vagyunk betegek, akkor is adjunk hálát, hogy járhatunk, hogy láthatunk, hogy van kezünk, lábunk, egészségesek vagyunk, és őt dicsőíthessük. És tudjátok, milyen jó lesz a mennyben? Ott nem lesz egyetlen egy sánta ember se, ott nem lesznek tolókocsik. Ott nem lesz fehérbotos ember, aki nem látna. Mert mindenki egészséges lesz, soha többé nem lesz betegség. És amikor oda kerülünk az új földre, akkor a Biblia azt mondja, hogy tudjátok, hogy hogy fogunk oda menni? Ahogy ez a sánta, amikor Jézus meggyógyította, azt mondja, hogy a megváltottak újjongás között fognak a mennybe menni, újjongás között. Szinte ugrálni fognak az örömükbe, olyan boldogok lesznek, hogy ott lehetnek a mennyben, ahol nem lesz már semmi rossz, hanem örökké élhetünk együtt Jézussal. De ahhoz, hogy oda kerüljünk, valamit meg kell most itt tanulnunk ebben az életben, és tudjátok, hogy micsoda? A hála. Megköszönni neki mindent, az életünket, az egészségünket, mindent, amink van. És ha ez a hála ott lesz a szívünkben, akkor újjongást szögdelve és újjongva mehetünk majd mi is a mennybe, és ott lehetünk örökre Jézussal. Amen. Kedves gyülekezet, ha most azt a kérdést tenném fel, és most ilyen beszélgető formában lehetnénk együtt, azt a kérdést tenném fel, hogy mire van nekünk a legnagyobb szükségünk lelki értelemben, akkor mit mondanánk? Szerintetek nekünk mire van a legnagyobb szükségünk lelkileg? Nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy igazi megújulásra, igazi felébredésre, igazi Istenhez való fordulásra van a legnagyobb szükségünk. Hogy megújuljon az első szeretetünk, hogy igazából Krisztus követők lehessünk a szónak a valóságos értelmében, hogy megújuljon a mi lelki életünk. De szerintetek ez hogy tud megvalósulni? Mi ennek az előfeltétele? Erre van a legnagyobb szükségünk, de ezt hogy tudjuk elnyerni? Ismeritek aztán mindannyian azt a nagyon szép idézetet, hogy megújulásra csakis a hitből fakadó imára való válaszként juthatunk el. Megújulás csak is imádságra feleletként következhet be az életünkbe. Megújulni nem tudunk másképp, nem tud a mi életünk megváltozni csak úgy és akkor, ha mi igazából megtanulunk imádkozni. Olyan sokszor beszéltünk erről a kérdésről, olyan sokszor beszéltünk, és hadd mondjam, elméletben mi is mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ez az ima, a hívő embernek a lélegzett vétele, enélkül nincs hívői élet. De ha őszintén akarnánk most erre válaszolni önmagunknak, hogy mi igazából úgy élünk-e ezzel a kiváltsággal, az imának kiváltságával, mint ahogy élhetnénk, szerintetek nyugodt szívvel igen tudnánk erre mondani? Szerintem nem. Meggyőződésem, hogy az ima életünknek meg kell újulnia, mert különben a mi lelki életünk sem fog soha megújulni. Mi tehetünk elhatározásokat, mi láthatjuk, hogy bizonyos dolgok nem jók az életünkben, fogadkozhatunk, bármit tehetünk, de ha mi ima életünk nem újul meg, akkor soha nem fog a mi lelki életünk megújulni. Megújulásra, imára jövő feleletként számíthatunk csak egyes egyedül. Egy olyan elgondolkodtató idézetet olvastam a Közösség Istennel című könyvben. A következőképpen hangzik ez az idézet. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértéseknek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal többet óhajt nekik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak, és oly kis hitűek. Figyeljük ezt a mondatot, csak még egyszer ezt a mondatot. Mit gondolnak az angyalok, amikor látják, hogy mi kísértéseknek kitett emberek, gyenge emberek, itt élünk, és az Isten végtelen szeretete sokkal többet óhajt adni nekünk, mint amennyit tud adni. Miért? Mert nem imádkozunk, mert nem kérjük, mert nem olyan a mi ima életünk. Oly keveset imádkozunk, és olyan kicsiny hitűek vagyunk. Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni. Legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben lehetnek. Ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül ő adhat, elégedetteknek látszanak Isten lelke világossága és a vele való közösség hiányában is. Vagy csak egy-egy morzsával megelégszünk, és nem kérünk, nem igényelünk több áldást, pedig nyerhetnénk, sokkal többet nyerhetnénk, és nem igényeljük, nem kérjük. Még egy mondatot szeretnék olvasni, és ez így hangzik. Isten tervét képezi az is, hogy a hittel elmondott imánkra válaszként megadja azt, amit kérés nélkül nem árasztott volna reánk. Igen, Isten tervét képezi, hogy imára olyan áldásokat ad, amelyet kérés nélkül nem árasztana mi reánk. Valóban úgy van, hogy az Isten nagyon sok mindennel ellát bennünket, még azokat is, akik egyáltalán nem imádkoznak. Így van, sok mindent kapunk az Istentől, anélkül is, hogy nem kérnénk az ő jó voltából. De hadd mondjam, ez körülbelül olyan a lelki életünknek, mint amikor van egy fuldokló, vagy valaki, aki irtó nehezen tudja venni a levegőt, és akkor időnként egy kis oxigént kap, egy picikét, csak annyira, hogy életben tudjon éppen, hogy maradni. És utána megint fuldokol, akkor megint egy kis oxigént kap, de megint fuldokol. Hadd mondjam, mi gyakorlatilag így vagyunk nagyon sokszor a lelki életünkben. Mi kapkodunk időnként levegő után, amikor nagyon nagy baj van, és közben pedig mi lehetne velünk? Hadd mondjam el, a Niagaránál lehetnénk. Abban a klímában, felüdülésben, frissességben, áldásban, olyan légkörben élhetnénk, az Istennel való légkörben, amit elgondolni nem tudunk. És mi miatt nem vagyunk ott? Mert nem kérünk. Nem valósul meg az életünkben, hogy szüntelenül imádkozzunk, és úgy imádkozzunk, hogy ezt az áldást el tudjuk mindannyian nyerni. Nagyon sok mindent lehetne még az imádságról mondani, és sok minden fel is van nekem jegyezve, de az idő különösen rövid volt amiatt, és már előre szeretném kérni a türelmeteket, ennyi idő alatt nem tudom végigmondani azt a gondolatsort, amit szerettem volna, még ha nagyon lerövidítem, akkor sem, de valamennyivel túl fogjuk lépni, hiszen most tudtuk csak kezdeni, de szeretnék mindjárt rátérni arra a történetre a Bibliából, amely csodálatosan rávilágít az imádságnak a lényegére. Rávilágít arra, hogy mit is jelent igazából imádkozni. Rávilágít arra, hogy Isten milyen körülmények között hallgathatja meg az imádságot. Rávilágít arra, hogy mi lesz az imádságnak a kézzel fogható eredménye. Hadd mondjam, hogyha talán egy történetet kellene a Bibliából kiválasztani, ami az imádsággal kapcsolatban a legtöbb mindent mondja el, és talán a leghatékonyabb a Biblia, az imádság megtanítására, az igaz imádságnak, a törvényszerűségeinek az elmondására, akkor én ezt a történetet választanám, de hadd kérdezzem meg nektek, van-e az imádsággal kapcsolatban valami olyan történetetek a Szentírásban, amire valóban úgy érzitek, hogy a legtöbbet adja szinte az imádsággal kapcsolatban? Nekem ez a történet egy ószövetségi történet, Sámuel édesanyjának az imája, Annának az imádsága. Annának az imádsága, akinek a történetét talán most röviden tekintsük át. Először a történetet nem minden gondolatával és minden szavával fogjuk felidézni, de a főbb momentumokat mindenképpen szeretném, ha felidéznénk, és minden egyes részletnél a tanulságokat szeretném majd levonni, a saját életünkre vonatkozó tanulságokat. Hadd kérdezzem meg, hogy Sámuel mikor született, tehát az ő édesanyja Anna, mikor élt ugye Anna és Sámuel, tehát mikor éltek? Mikor élt Anna? Milyen korban? Hol tudjuk elhelyezni a történelemben? A bírák korában, ugye a bírák korának a vége felé, amikor azt kell, hogy mondjuk, hogy Izrael népének az állapota olyan volt, hogy arra alig találhatók szavak. Olyan mélypontot ért el Isten népe a lelki állapot tekintetében. Mi okozta többek között ezt a nagyon-nagyon mélységesen rossz lelki állapotot és válságot? Többek között az, hogy az Istentől nagyon sokan elfordultak, nem úgy szolgálták Istent, ahogy kellett volna, sőt a papok nemhogy nem voltak a hivatásuk magaslatán, hanem az ő bűneik következtében odáig jutott el a nép, hogy megutálta az Istennek való áldozatot. Miért utálta meg a nép az Istennek való áldozatot? Miért? Azért, mert a papok telhetetlenek és erőszakosok voltak. És amikor a nép vitte az áldozatot, aminek a jelentős része az áldozatot bemutatónál maradt, és csak egy kis része volt, ami a papot illette, jött a pap a villácskával, belenyúlt, és az áldozatba, és a legszebb részt elvette magának, a legjavát elvette, és megkárosította azokat, akik hozták az áldozatot bemutatni. Azon kívül paráználkodtak az asszonyokkal a sátor bejáratánál. A legkülönfélébb erkölcstelenségekkel lehetett ott találkozni. És azt olvastuk, hogy a nép odáig jutott, hogy az Istennek való szolgálatot is megutálta. Szerintetek abban a korban, abban a helyzetben egy asszony mit tudott tenni a nép felemelkedéséért? Szerintetek hozzájárulhatott egyetlen egy asszony a nép felemelkedéséért? Azt lehet mondani, hogy hát mit tud tenni egy ember egy ilyen helyzetben, pláne egy asszony, akinek ugye milyen kevés lehetősége van. Szeretnék megint megállni, és szeretnék annyit elmondani, majd utána látjuk Annának a konkrét élethelyzetét, de szeretnék annyit elmondani, hogy azt hiszem mindannyian vagyunk így ebben az életben, és mindannyian látjuk sokszor azt, hogy olyan helyzetben vagyunk, akár mi, akár a közösségünk, mindannyian, hogy valóban az ember sokszor kitárja a karját, hogy Istenem, én mit tehetnék? Annyira nincs befolyásom az eseményekre. Tehetetlen vagyok. Uram, én egyedül mit tehetnék? De majd látni fogjuk, ahogy egy asszony abban az időben, Izraelben emberileg nézve tehetetlen volt, de imádság által Izrael népe életének a legnagyobb segítője lett. A legnagyobb segítséget jelentette az ő élete. Majd meglátjuk, hogy milyen formában. De milyen is volt Annának a családi helyzete? Anna egy nagyon boldog házasságban élt, Elkána volt a férje, aki szíve mélyéből szerette Annát. Egyetlen egy probléma volt ebben a házasságban, hogy nem volt gyermekük. Nem volt gyermekük. Akármennyire szerettek volna, nem volt gyermekük. Az Úr bezárta Annának a méhét. Hadd mondjam, a gyerekáldás most is nagyon fontos, de abban a korban még fontosabb volt. Nagyon vágyódtak mind a ketten gyermek után. És megtette Elkána azt a lépést, amit soha nem lett volna szabad megtenni. Elvette egy másik asszonyt is feleségül, Peninnát. Elvette Peninnát, akitől utána sorban születtek a gyermekek. De abban a pillanatban, hogy belépett egy másik ember ebbe a szeretett kapcsolatba, ebbe a kötelékbe, el tudjuk képzelni, hogy mi történt ott a családban. Felborult a családi béke. Felborult a családi béke, mert noha gyermekek születtek Peninna részéről, és voltak gyermekek, de ott volt egy hatalmas nagy ellenségeskedés a két asszony között, majd mindjárt meglátjuk, hogy inkább ez csak egyirányú volt ez az ellenségeskedés, de a családi béke, az öröm, az szerte foszlott. És itt szeretnék megállni, és szeretnék még egy gondolatot megjegyezni, megint tanulságképpen. Egy mondatot a Pátriárkák és Proféták című könyvből, amit annyira fontosnak érzek, hogy kívülről megjegyeztem. Ez a mondat így hangzik, és szeretném, ha megtanulnánk, megjegyeznénk. Előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Figyeljük! Előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Vannak dolgok, amire azt mondjuk, hát ez annyira fontos. Igen, az Isten ezt mondja, hogy ne, de ez most nekem annyira fontos, és annyira hozzátartozik az életem, mert ezt meg kell tenni. Az Úr is biztos látja, hogy én most milyen helyzetben vagyok. Nem, ne érveljünk, semmit ne érveljünk. Amire az Úr azt mondja, hogy ne, azt ne tegyük, mert előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Ez történt ebben a családban is. És bizony minden volt ott, csak béke, nyugalom és szeretet nem. És itt kezdjük el olvasni a történetet Sámuel első könyvének az első fejezetéből, és nézzük meg, azt olvassuk a történetben, hogy amikor felmentek áldozatot bemutatni, ugye Jeruzsálembe, ugye az egész család, akkor Elkána mit csinált? Áldozati részt adott ugye a családnak, és melyik feleségnek adott többet? Melyiknek kellett volna többet adni, és ő ezzel szemben kinek adott több, nagyobb áldozati részt? Ugye a nagyobb áldozati részt Annának adta, a gyermektelen asszonynak. Mit fejezett ki Elkána is? A szíve mélységes szeretetét és ragaszkodását Annához. És azt olvassuk, hogy Peninna valóban látta azt, hogy hiába szüli a gyermekeket Elkánának, Elkánának a szeretete Annáé. És nézzük meg, ennek az lett a következménye a 6. vers szerint, igen bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta az ő méhét. Mit csinált Peninna? Hadd kérdezzem meg, kikit ingerelt? Kikit ingerelt? Egy ilyen helyzetben szerintetek kikit ingerelhetne a természet szerint? Nem az a gyermektelen valaki, ugye, hogy elkezd féltékenykedni a másikra, és elkezdi őt bántani azért, mert neki vannak gyerekei, és neki nem. Nem, itt pont fordítva történt. Anna nem bántotta Peninnát. Annában ilyen érzések nem voltak, de viszont Peninnában annál inkább ott volt a féltékenység, mert látta, hogy a sok-sok gyerek ellenére is nem tudja igazából a férje szeretetét elnyerni. És Peninna volt irigy és féltékeny Annára, noha Anna gyermektelen volt, és bosszantotta, ingerelte, állandóan bántotta őt. És nézzük meg a 7. verstől, így olvasom. Azt olvassuk, és így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az Úrnak házába, ekképpen bosszantotta őt, ő pedig sírt, és semmit sem evett. És mondta néki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mifeled bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek én neked 10 fiúnál? És felkelt Anna, minek utána ettek Silóban, és minek utána ittak, Éli pap pedig az Úrnak templomában, az ajtófélnél ült székében, és lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. Szeretném megkérdezni, hogy ebből a 4 Biblia versből, amit most felolvastunk, mit látunk Annának a jelleméről? Mit látunk Anna jelleméről? Szerintetek milyen volt Anna? Milyen volt Anna? Mennyi bántás érte? Mennyi keserűség volt az ő szívében? Olvassuk azt, hogy visszabántotta volna Peninnát? Nem. Hanem mit csinált Anna? Mit csinált? Sírt. Sírt, és szomorú volt, fájt neki. De nem bántott vissza. Nem okozott fájdalmat az elszenvedett fájdalom miatt. Sírt, és semmit nem evett. Annyira gyötrődött belül az ő lelkében. De menjünk tovább, nézzük meg a 8. verset. És nagyon szeretném, hogyha ezt végig gondolnánk, és szeretném, hogyha erre valóban választ keresnénk a 8. versben. Szerintetek Elkána a férje tudta Annáról, hogy ez bántja őt? Hogy nincs gyermek tőle, tehát nincs gyermeke? Szerintetek tudta a férje, vagy nem tudta, hogy Annának? Tudta. Akkor nézzük meg a 8. verset, és mondta néki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mifeled bánkódol szívedben? Miért kéri? Miért kérdezi ezt Elkána? Most tudta, vagy nem tudta? Tudta, persze, hogy tudta, hogy ez a nagyon nagy probléma. De miért kérdezi? Megint egy kérdést tennék föl, hogy válaszoljunk rá. Szerintetek, ha Anna a hét mindennapján a következőt tette volna, igen, látod, nekem nincs gyerekem, a másiknak van, látod, nekem megint... Szerintetek, ha állandóan ezzel rágta volna a férjének a lelkét, megkérdezte volna Elkána, hogy Anna, miért sírsz, mifeled bánkódol? Meg nem kérdezte volna. De mit látunk? Anna nem zúgolódott, nem öntötte ki a fájdalmát sem a férjére állandóan. Nem gyötörte a lelkét, tudta, hogy Elkánának is ez a szíve fájdalma, hogy nincs közös gyermekük. Tehát nem zúgolódott, nem panaszkodott, még a férjét sem háborgatta állandóan ezzel az ő szívének a fájdalmával, hanem mit csinált? Csendben hordozta a megváltozhatatlan körülményt, a számára megváltoztathatatlan körülményt. Hadd kérdezzem meg, amikor nekünk valami nagyon rossz, vagy valami nagyon nem jó az életünkben, szoktunk panaszkodni? Szoktunk panaszkodni, szoktunk zúgolódni, szoktunk keseregni mások előtt? Anna mit csinált? Anna nem kesergett mások előtt. Anna nem zúgolódott, hanem fájt neki, sírt, nem evett, de nem zúdította a keserűségét, a nyomorúságát, még a férjére sem, mert tudta, hogy ember ezen a helyzeten változtatni nem tud. De ugyanakkor nézzük meg, Anna milyen volt. Anna alázatos ember volt. Anna igazából szelíd és alázatos szívű volt. Majd látni fogjuk, miben nyilvánul ez meg. És hadd kérdezzem meg, hogy az alázatos emberre mi jellemző? Az alázatos és szelíd emberre mi jellemző? Van egy hatalmas jellemzője az alázatos embernek. Az alázatos ember a világon a legerősebb ember. Miért? Mert az alázatban van a legnagyobb erő. Miért van az alázatban a legnagyobb erő? Mit jelent az alázat Isten és ember viszonyában? Mit jelent? Elismerem azt, hogy én nem tudok változtatni a helyzetemen. Tehetetlen vagyok. Teljesen tehetetlen vagyok. De ugyanakkor kinyitom a szívemet Isten felé, és hozzá könyörgök, mert tudom, hogy nála a lehetetlenre is van megoldás. Tudom, hogy amit én lehetetlennek tartok, mert valóban megoldhatatlan probléma az életemben, és hadd mondjam, ezt mindannyian a saját életünkre vonatkoztassuk, mert ugye Annának éppen nem volt gyermeke, nem lehetett gyermeke, és ezért volt ez a könyörgés, és ezért volt mindez, amit ugye itt olvasunk. De mindannyiunk életében, hadd kérdezem meg, van olyan ember közülünk, aki azt mondja, hogy az életében nincs, vagy nem voltak olyan problémák, amire emberileg nézve úgy gondolja, hogy megváltoztathatatlan, nincs emberileg megoldás? Nincs, mindannyian így vagyunk. Mindannyian vannak, mindannyiunknak sok-sok problémája van ebben az életben. De mi jellemzi az igazi alázatot? Az igazi alázat kitartóan tud imádkozni és könyörögni azért, hogy az Isten hozzon megoldást. Az alázatban hit és erő van. Tudja, hogy maga nem tudja megoldani a problémát, de teljes szívével hiszi, hogy az Istennek minden helyzetre van megoldása. Hadd mondjam, mi nagyon sokszor a két véglet között vagyunk. Figyeljétek meg az életünk dolgait, figyeljük meg. Nagyon sokszor van olyan, hogy az életben egy-egy problémában tudjuk, hogy mit kell csinálni. Ugye tudjuk, hogy most ez van, most ezt kell tennünk. Azért mi imádkozunk, persze imádkozunk azokért a dolgokért is, de alapvetően tudjuk, hogy ezt így kell az életben intézni. Ezért nem imádkozunk annyira komolyan érte. Az életünknek van egy másik problémája, másik probléma halmaza, amiről pedig úgy látjuk, hogy megoldhatatlan. És akkor mit csinálunk? Azért imádkozunk az Istenhez, de hol van az a hittel elmondott ima? Hol van benne a hit? Teljesen bizonyosak vagyunk benne, hogy Istenem, tudom, hogy te ebben a helyzetben csodálatos megoldást fogsz tudni nekem hozni, és tudom, hogy az lesz a legjobb. Tudunk-e a legelkeserítőbb helyzetekben is élő hittel imádkozni? Mert tudom, hogy ő tud segíteni. Igen. Amiről azt véljük, hogy tudjuk, azt is így kellene az Isten elé vinni imában, hogy Uram, te segíts nekem. És amiről pedig úgy látjuk, hogy emberileg megvalósíthatatlan, azt is hittel elé vinni. Mert nála minden élethelyzetre, ezekre a problémákra is van megoldás. És nézzük meg, Anna ezt tette, azt olvastuk ugye, hogy felkelt Anna, ugye ott voltak a templomnál, Jeruzsálemben, és lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. De menjünk tovább, és olvassuk el a 11. verset. És fogadást tett mondván, seregeknek Ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Szerintetek milyen volt ez az imádság? Még egy kérdés, szerintetek csak ennyit mondott el Anna? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy sokkal több elhangzott. De ugye ennyit jegyez le az ige ebből. Még egyszer megkérdezem. Ugye a következő Biblia vers mondja, hogy Anna hosszan imádkozott az Úr előtt. Mondjuk ezt még nem olvastuk, majd mindjárt olvassuk. De ennyit jegyez fel a Szentírás az imádságból. Szerintetek milyen lelkületű volt ez az imádság? Milyen lelkületről tett tanúbizonyságot ez az imádság? Mélységes alázatról és az Isten akaratának a kereséséről. figyeljük, nem követelőzik az imádságban. Nem mondja azt, hogy igen, ha a másiknak lehet, nekem miért. Semmi ilyen el nem hagyja az ajkát. Mit mond? Ha megemlékezel rólam. Tisztelettel, szeretettel, alázattal kéri az Isten. Nem követelőzik. Kér, könyörög, az Istenbe vetett hittel és alázattal ő rábízza. Utána mit mond? Fogadást tesz. Azt mondja, hogy ha adsz nekem egy gyermeket, akkor én mit fogok csinálni? Egész életére az Úrnak fogom szentelni. Fogadást tesz Anna. Álljunk meg csak azért egy pillanatra. Mi tettünk már fogadást az Istennek egy-egy nehéz helyzetben? Tettünk már fogadást? Szoktunk fogadkozni, hogy csak Uram, ha most megsegítesz, akkor ez is ez lesz. Majd utána rátérünk, hogy mi van a mi fogadalmainkkal, ugye, ami nehéz, szorult helyzetbe tett fogadalmainkkal, vajon mindig megtartjuk-e? Igen, annak könyörög, az Isten akaratát keresi. Itt van benne az ima meghallgatás feltétele, az Úr akarata szerint kérni, ő rábízza, ahogy az Isten jónak látja, ha megemlékezik róla, akkor őt, ezt a gyermeket egész életében az Úrnak fogja szentelni. Figyeljük a következő verset, és ez csak egy mellékes része talán ennek a történetnek, de azért nagyon szeretném, hogyha választ kapnánk erre. Azt mondja, hogy mivel pedig az imádkozás módjáról, szerintetek Anna hogy imádkozott, azt mondja, és mi ebből a tanulság, mivel hogy hosszan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelte az ő száját. És mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli gondolta, hogy részeg. Mit látunk az imádságra vonatkozóan ebből a két biblia versből? Anna hogy imádkozott? Szívében imádkozott, de megformálta a szavakat. Halkan, úgyhogy nem lehetett a hangját hallani, az ajka mozgott, megformálta a szavakat. Miért van ennek jelentősége? Miért van ennek jelentősége? Van ennek jelentősége? Igen, óriási jelentősége van a kimondott szavakkal való imának. Van, amikor az ember olyan élethelyzetben van, hogy nem tudja hangosan kimondani, amit az Istennek szeretne mondani, de megformálni a szavakat, a gondolatokat össze tudjuk szedni igazából, sokkal rendszerezettebb lesz a mi imádságunk. Egészen más úgy imádkozni, hogy az ember kimondja a szavakat, vagy pedig csak egyszerűen magában gondolkodik. Sokkal könnyebben elkalandozik az ember, egészen más, vissza is hat ránk is, ha megformáljuk, kimondjuk, ha még csak egész halkan is, de kimondjuk az imádságot. De hadd tegyem fel a következő kérdést, hogy szerintetek nem különös, hogy Éli pap azt gondolja Annáról, hogy részeg? Látja ezt a jelenetet, ott van egy asszony, csak a szája mozog, nem lehet hallani a szavát, és azt gondolja róla, hogy részeg. Miért gondolta ezt Éli Annáról, hogy részeg? Miért gondolja? Miért gondolta? Hadd mondjuk, hogy abban az időben olyan mély állapotok, mély erkölcsi színvonal volt Izraelben, hogy a templomban egy részeg embernek a látványa sokkal gyakoribb volt, mint egy imádkozó embernek a látványa. Éli ott ült az ajtófélnél, látta távolról az asszonyt, és azt látta, hogy az ajka mozog, nem hallatszik semmi. Azt gondolta, hogy egy újabb részeggel dolga van. Azért megint álljunk meg egy pillanatra. Szerintetek Éli tudhatta volna, hogy itt másról van szó? Tudhatta volna, vagy nem tudhatta volna? Ha tudhatta volna, honnan tudhatta volna? Honnan tudhatta volna? Az Isten lelkének a figyelmeztetéséből tudhatta volna, hogy itt nem erről van szó. Emlékeztek arra, hogy Jézus életében is volt egyszer egy ilyen valami pappal kapcsolatban. Emlékeztek rá? Jézus bemutatásakor a templomban, mikor vitték Jézust a szülei, felismerte a pap, hogy kit tart a kezében? Nem. És azt lehetne mondani, hogy hát honnan ismerhette volna fel, nem volt Jézusra külsőleg semmilyen jegy rá helyezve, hogy ő a megváltó. De volt abban a templomban két ember, aki tudta, hogy kit hoztak be oda ezek a szülők? Volt bizony, ugye, Simeon és Anna. Igen, Éli is tudhatta volna az Isten lelkének a késztetésére, hogy itt másról van szó, mint egy részeg emberről. De nem tudta, és nézzük meg, nem vette észre, és nézzük meg, azt olvassuk a 14. versben, Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. Szerintetek ez milyen megjegyzés? Meddig leszel részeg, távolítsd el magadtól. Szerintetek hogy mondhatta ezt neki Éli? Hát nyilván nem a legszeretetteljesebb hangnemben, nem a legszelídebben, nem a legnyájasabban, hanem nyilván egy erőteljes rászólás volt erre az asszonyra, hogy meddig leszel részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. Nem tudom, hogy el tudjuk-e a helyzetet képzelni. Valakinek tele van a szíve fájdalommal, kiönti a szíve keserűségét az Isten előtt, könyörög. És egyszer csak valaki szinte, hát nem azt mondom, hogy durván, de valami nagyon erőteljesen ezzel vádolja, hogy részeg, és távolítsa el a mámorát magától. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek mi mit csinálnánk egy ilyen helyzetben? Mi mit csinálnánk? Hogy kezelnénk egy ilyen helyzetet? Hogy válaszolnánk erre? És nézzük meg, hadd mondjam, én az egész Szentírást, ahogy olvastam, nagyon-nagyon-nagyon sok történetet végignézve többször, én úgy látom, hogy ez a legszebb felelet a Bibliában egy ilyen élethelyzetben, egy bántó élethelyzetben. Ennél szebb feleletet szinte nem lehet találni a Bibliában. Mit mond Anna? Anna pedig felelt és mondta néki, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. Hadd kérdezzem, milyen felelet ez, milyen felelet? Ennél szelídebb, szebb feleletet nem lehet elgondolni. De hadd kérdezzem meg, hogy miért tudott Anna így válaszolni? Miben, most idézőjelbe teszem a kérdést, miben zavarta meg Éli Annát? Miben? Mit csinált Anna? Imádkozott. Mit mond az ige? Mit jelent az imádság? Dávid hogy fogalmaz? Uram, hozzád emelem az én lelkemet. Ő az Úrral beszélgetett, vele volt élő közösségben, és eközben zavarták meg. Hadd kérdezzem, lehet másképp válaszolni, ha az ember az Úrral van élő közösségben? Akkor ez az eredménye. Most megint csak halkan megkérdezem, zavart-e már meg bennünket valaki imádság közben? Volt-e már úgy, hogy valami zavaró tényező volt? És erre ne válaszoljunk, csak megkérdezem, előfordult, hogy idegesek lettünk? Hogy most megint zavarnak bennünket? Előfordult? Hadd mondjam, hogyha ilyenkor mi idegesek vagyunk, akkor mi nem imádkoztunk, akkor csak szavakat mondtunk, de lelkünkben igazából nem kapcsolódtunk össze az Úrral. Anna igen, azért tudott így imádkozni, és azért tudott így felelni, mert ő igazából imádkozott, az Úr előtt öntötte ki az ő szívét. És nézzük meg a következő verset. Azt mondja a 17. vers, Éli abban a pillanatban megfordul, látja, miről van szó, a lélek megérinti őt is valóban a szívét. És azt mondja Éli, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Gyönyörű felelet, szép válasz, és utána így olvassuk, és ő pedig mondta, tehát Anna újra megszólal, legyen kedves előtted a te szolgáló leányod. És most szeretném, hogyha a történetnek én szerintem az imádsággal kapcsolatban a csúcspontját elolvasnánk. Olvassuk el az igét, a 18. vers második részét. És elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. Miért? Miért nem volt többé szomorú az ő orcája? Történt valami változás a helyzetében? Semmi. Biztos vagyok benne, hogy Penina ugyanúgy bosszantotta, ugyanúgy féltékenykedett, ugyanúgy ment a bántás a másik asszony részéről, de mi történt Anna szívében? Mi történt? Az egész problémát le tudta helyezni az Isten kezébe imádságban. És ennek az lett a következménye, hogy felszabadult a teher alól. A probléma ott volt, nem oldódott még meg, de ő már nem volt többé szomorú. Evett és ivott. Nem gyötörte a probléma. De azért hadd tegyek föl még egy kérdést. Szerintetek korábban Anna nem imádkozott az Istenhez a probléma megoldásáért? Korábban nem imádkozott? Biztos, hogy imádkozott. Akkor hogy volt az, hogy mégis szomorú volt és gyötrődött? Pedig sokat imádkozott ebben. megint álljunk meg egy pillanatra, és megint fordítsuk ezt magunk felé a saját életünkre vonatkozóan. Volt már úgy nektek az életben valami, hogy imádkoztok valamiért, de igazából nem tudtok megnyugodni benne? Volt már ilyen? Volt már ilyen, hogy nagyon sokat imádkozunk egy adott helyzetért, de mégsem tudjuk igazából lehelyezni az Isten kezébe az ügyet. Volt már ilyen? Azt hiszem, mindannyiunknak volt. És akkor van ez a helyzet, hogy az ember sokat imádkozik, de mégis visszatér a probléma, nem tudunk igazából megnyugodni. Egészen addig, amíg az igazi hitből való imádsággal meg nem tanuljuk a problémát az Isten kezébe lehelyezni. Hadd kérdezem a következő kérdést. Szerintetek ezek után Anna többet nem imádkozott ezért a helyzetért? Biztos vagyok benne, hogy imádkozott. De az a fajta szomorú, és hitből imádkozott továbbra is, de az a fajta gyötrődés és szomorúság és fájdalom, ami korábban benne volt ennek az élethelyzetnek a kapcsán, az többé nem volt. Mert teljes egészében az Isten kezében tudta a problémát, és tudta, hogy az Isten akkor fog válaszolni, úgy fog válaszolni, és azt fogja adni, ami igazából a lehető legjobb az ő számára. Hadd kérdezzem meg, gyakorlat ez, mindennapos gyakorlat ez a mi részünkre, hogy így tudjuk lehelyezni a problémáinkat Isten kezébe, így tudunk, ilyen hittel és ilyen alázattal tudunk mindig ő hozzá fordulni. Hadd mondjam, sajnos nem mindig tudjuk ezt megtenni. És éppen ezért az ige felhív bennünket arra, hogy így forduljunk az Istenhez a legnehezebb élethelyzetekben is. De menjünk tovább, egész röviden a történetnek a végéről szeretnék még néhány szót szólni. Azt olvassuk, hogy történt idő múltával, azt olvassuk a 20. versben, és történt idő múltával, hogy terhes lett Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, mert úgy mond, az Úrtól kértem őt. Idő múltával történt. Anna terhes lett, és szült egy fiúgyermeket, Sámuelt, az Úrtól kérte, és el is nyerte az Úrtól. Nem olvassuk a történetet tovább, csak néhány szóban összefoglalom, és utána majd a végéről olvasunk még egy-két verset. Azt olvassuk a történetben, hogy amíg szoptatta Anna a kisfiát, Sámuelt, addig nem mentek fel az évenkénti ünnepekre. A család többi része fölment, ők otthon maradtak. És amikor elválasztotta a gyermeket, amikor már többé nem szoptatta, akkor mentek fel a templomba. Hány éves lehetett a gyermek akkor? Abban az időben az anyák 3 és 5 éves kor között hagyták abba általában a szoptatást, de még igen kicsiny volt a gyermek, azt olvassuk. De mihelyt elválasztotta a gyermeket, azt olvassuk, hogy felment a templomba, és vitte a gyermeket az Úrnak ajánlani, és odaadni az Isten szolgálatára. Álljunk meg itt egy pillanatra, és gondoljuk végig a történetnek ezt a részét. Az előbb már föltettem a kérdést, hogy mi fogadtunk-e már az életben valamit. És hogy vagyunk a fogadások megadásával? Anna, hogy volt a fogadás megadásával? Szerintetek könnyű lehetett Annának, vagy pedig nehéz lehetett neki? Könnyű lehetett, vagy nehéz? Hadd mondjam, a legaranyosabb korban szinte egy gyermek, 3 és 5 éves kor között. Egyetlen gyermek, nem volt egy másik gyermek. Azt olvassuk az igében, hogy később lettek Annának még gyermekei, még 5 gyermeket szült, de addig, amíg ő a fogadását meg nem adta az Úrnak, Sámuel föl nem vitte a templomba, addig nem volt újabb gyermek. Miért? Az Úr próbára akarta tenni valóban Annának a hűségét, hogy valóban megadja-e az ő tartozását. És Anna szerintem biztos vagy, azaz, nem tudom, mindenki ezt nyilván végig tudja gondolni, erről nincs szó az igében, biztos, hogy az ő anyai szíve minden szeretetével ragaszkodott a gyermekéhez. Tehát nyilván nem volt egy könnyű dolog ezt megtenni. De hadd mondjam, hogy Anna örömmel tette mindezt, és hálaadással tette. Számomra az egyik legelgondolkodtatóbb ebben a történetben az, hogy miután ott hagyja a gyermeket, majd mindjárt erről is fogunk egy néhány szót olvasni, de utána olvassuk a Bibliában Annának a hálaadó énekét. Nem előbb, nem akkor, amikor megszületik a gyermek, hanem akkor olvassuk, amikor a gyermeket ott hagyja, amikor a fogadását lefizette az Úr előtt. Mi örömmel adjuk meg a fogadásokat, amikor a bajok már elmúltak, amikor már minden jó abban az adott helyzetben. Örömmel megadjuk a fogadást. az Úr odafigyel arra, hogy mit mondtunk, mit fogadtunk, és jellempróbát tart ennél a kérdésnél is. De nézzük meg, Anna fölviszi ugye a családdal, tehát fölmegy a család, és fölviszik ugye a gyermeket. Így olvassuk, és levágták a tulkot, és a gyermeket Élihez vitték, és ő pedig mondta, ó Uram, elnézést a 25-26. vers, ó Uram, él a te lelked, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Szerintetek Anna találhatott volna kifogást arra, hogy ne vigye föl a gyermeket? Találhatott volna rá kifogást? Milyen kifogást mondhatott volna rá? Milyen kifogást? Hát például Élinek a magatartását. Mennyire félreértette őt évekkel ezelőtt, amikor olyan durván rászólt? A fiait hogy neveli, hogy milyen módon végzik ugye az ő szolgálatukat? Hadd mondjam, Anna ezernyi kifogást találhatott volna arra, hogy miért nem adja meg a fogadását. Ezernyit találhatott volna rá. De Anna egyet sem keresett, hanem tisztelettel odavitte a gyermeket, mert tudta, hogy ő az Úrnak akarja ezt szentelni, ezt a gyermeket, és tudta, hogy a legjobb kezekben az Istennél lesz. Anna megadja hittel, örömmel, hálával, amit az Istennek fogadott. És ezek után olvassuk Anna hálaadó énekét. És ebből a hálaadó énekből három gondolatot szeretnék kiragadni. Összesen csak három gondolatot. Mit tanult meg Anna az egész megpróbáltatásokkal teli évek alatt? Mert gondoljunk bele abba, hogy az ének nem más, mint a tapasztalatoknak az összessége. Mit tanult meg Anna az elmúlt évek alatt? Hadd mondjam, és szeretnék itt megállni, egyetlen egy gondolatot megjegyezni. Mi mit szeretünk az ilyen történetekből? Mi azt szeretjük, amikor a gyerek megszületik. Értjük, miről beszélek. Amikor a probléma megoldódik. Az Isten meghallgatta a kérésünket, és megoldódik. Mi azokat az éveket kevésbé szeretjük, amikor a probléma ott van, és állandóan ott lebeg a fejünk felett, és nem látjuk még a megoldást. Mi azt kevésbé szeretjük. Mi a megoldásokat szeretjük. De hadd mondjam, az Isten azokban az években, azokban az időszakokban, amikor a probléma ott van az életünkben, sokkal többre tud bennünket tanítani, mintha abban a pillanatban minden megoldódna a mi életünkben. És nézzük meg Anna az évek alatt, mit tanult meg a megpróbáltatással teli évek alatt. Azt mondja a második fejezetnek a harmadik és negyedik versében, ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kéziasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Mit tanult meg Anna? Mire utal ebben az imádság részletben? Mire utal, milyen tapasztalatára? Peninnának a magatartására. Ugye kevékedett, fenhéjázó volt, nyerekben érezte magát, ugye, ahogy mondani szoktuk manapság. És mit mondani, ne szóljatok, oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, szátokból ne jöjjön ki kérkedő szó. Mert az Isten látja az élethelyzeteket, az emberi szíveket. És mit mond? Ő az erős kéziasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Megtanulta, hogy az ember nehogy fenhéjázó legyen, nehogy elbizakodott legyen, hanem az Isten előtt alázatosan járjon, mert az Isten az erős kéziasokat bármelyik pillanatban meggyengítheti, megronthatja. Gondoljunk egy Belsazár királyra, aki azt gondolta, hogy az egész világ az övé. És amikor megjelenik az a vértelen kéz a falon, nem történik más, még csak egy vértelen kéz megjelenik a falon. Mit olvasunk? Az inának a derekának az inái megoldottak, és a térdei egymáshoz verődtek félelmében az erős kéziasnak. És ugyanakkor a roskadozókat pedig erővel övezi fel. Igen, mindezt Anna a saját élete történetéből és tapasztalatából tanulta meg. Nézzük meg a 6. és 7. verset. Mit tanult meg Anna? Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal. Milyen érdekes felsorolás. Nézzük meg, hogy a felsorolásban ugye ellentét párokat látunk. Mindig mi van elől? Mindig melyiket említi először? A negatívat, a rosszat, nem? Azt mondja, hogy sírba visz, öl, sírba visz, szegényé tesz, megaláz. És utána jön mindig annak az ellentetje, az abból való kiemelés, a megelevenítés, a visszahozás, a gazdagítás, a felmagasztalás. Miért? Mert a próbákban tudjuk megtanulni, a nehéz helyzetekben tudjuk megtanulni azokat a leckéket, amelyeket a békés, nyugodt körülmények között nem tudnánk megtanulni. Az Úr el akar bennünket ezekre ezáltal vezetni. Azt akarja, hogy összetörjünk. De mennyire és mi törjön össze bennünk? Az énünk és a hitünk és az egész lényünk ő rajta épüljön fel újból, hogy utána gond nélkül és minden kockázat nélkül meg tudjon eleveníteni, gazdagítani, áldani, hogy többet ne legyünk felfuvalkodottak vagy magabízók, hanem megtanuljuk azt, amit Anna, hogy egyedül nála van a megoldás, de nála minden élethelyzetre gazdagon van megoldás. És az utolsó, amit szeretném, a 9. vers, amit szeretnék megemlíteni, a 9. versnek is a második része, és nagyon szeretném, és most egy ilyet kérek, felnőttektől is ilyet kérek, tanuljuk meg kívülről ezt az egy mondatot az igéből, tanuljuk meg, figyeljük meg, mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Nem egy hosszú mondat, tanuljuk meg kívülről, mert nem az erő teszi hatalmassá az embert, nem az erő. Hadd mondjam, a fizikai erővel sokan azt gondolják, hogy mindent el lehet érni, és hogyha valaki ennek a hiányában van, akkor úgy gondolja, hogy kiszolgáltatott ebben az életben. Mit olvasunk? Nem az erő teszi hatalmassá az embert, hanem mi teszi hatalmassá az embert? Az Istenben való hit és az igazi ima, a hitből elmondott ima. Miért? Azt olvassuk az Evangélium Szolgái című könyvben, hogy a legnagyobb győzelmek hol történnek? Isten fogadó termében, amikor az emberek komolyan tusakodva megragadják a mindenható erős karját. Hol történnek a legnagyobb győzelmek? Nem az erős ember a fizikai erő erejével éri ezt el, hanem az Isten fogadó termében, amikor az ember hittel teljes kéréseket küld a mennybe, és megragadja a mindenható karját. Költője a kérdés, de hadd kérdezzem meg, a mindenható karjánál van erősebb kar ezen a világon? És az az ember, aki hittel az Istenhez folyamodik imádságban, állandó imádságban, ezt a kart, a mindenható karját mozdítja meg. És ezért mondja Anna, hogy nem az erő, nem az ember ereje teszi hatalmassá az embert, hanem az élő hittel elmondott imádság. És befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni az Igehirdetések és Beszédek című könyvből a következőképpen. Kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Mikor a legnehezebb helyekhez érkezünk, most figyeljük ezt a mondatot, mikor a legnehezebb helyekhez érkezünk, tudhatjuk, hogy az egész menny szívén visel és támogat bennünket. Figyeljük, kérjünk hittel a legnehezebb helyzetben. Mi a legnehezebb helyzetekben csüggedünk el, nem? Azt mondja, amikor a legnehezebb helyekhez érkezünk, tudhatjuk, hogy az egész menny szívén visel és támogat bennünket, ha, és jön tovább, ha el nem csüggedünk. Ha el nem csüggedünk, hanem hittel, kitartóan könyörgünk hozzá. Kapaszkodjunk a mindenható Istenbe. Parányi hitetlenség se hagyja el ajkunkat. És én szívem mélyéből kívánom, hogy így tanuljunk meg imádkozni minden élethelyzetért, egyéni problémáinkért, közösségi problémáinkért. Minden élethelyzetet így vigyünk az Isten elé, és valóban tanuljunk meg szüntelenül imádkozni. És hiszem, tudom, mélységes meggyőződésem, hogy a mi életünkben is ugyanez lesz a felelet, mint ami Anna életében volt. Amen.
Énekelje a gyülekezet a 300-as számúének első és második versét, majd imádság után a harmadikat. Tehát a 300-as számúének első és második versét énekeljük el. térdeinket meghajtva imádkozunk.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönettel és hálával jövünk te hozzád azért, hogy te könyörgést meghallgató Isten vagy, és köszönjük, hogy téged nem kell kérlelnünk, hogy meghallgasd az imánkat, hanem te kérlelsz bennünket, hogy mi imádkozzunk te hozzád. Te kérlelsz bennünket, hogy szüntelenül imádkozzunk, hívjunk segítségül téged, és tanuljuk meg azt, ami a mi életünkben az egyedüli biztonságot jelentheti, a veled való élő közösség imádság által. Urunk, kérünk téged, bocsásd meg, hogy mi olyan keveset imádkoztunk, bocsásd meg, hogy olyan kevéssé éltünk az imának a lehetőségével. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy mi a szívünk mélyében valóban a te segítségeddel rá tudjunk lépni erre az útra, hogy mi állandóan, szüntelenül, hittel imádkozunk. Urunk, tudjuk, hogy te sokkal több áldást akarsz nekünk adni, és idáig is sokkal több áldást adhattál volna a mi életünkre, hogyha mi valóban így keresünk téged. Urunk, kérünk téged, emeld fel a mi tekintetünket te hozzád, és kérünk adjad, hogy ebből az élettörténetből, Anna élethelyzetéből is megláthassuk azt, hogy valóban előtted nincs lehetetlen, és hogyha mi igazából imádkozni megtanulunk, akkor a mi szívünk felszabadul a sok-sok teher alól, noha a problémák nem azonnal szűnnek meg, de mégis mi felszabadultan, örömben és békében tudunk te veled járni, az élet sok-sok nehézsége és megpróbáltatása közepette. Urunk, add meg ezt nekünk élő tapasztalatként, és óvjál meg bennünket mind a két véglettől, a magabiztosságtól, de ugyanakkor a csüggedéstől is. Urunk, adj igazi alázatot, tudva, hogy magunktól semmire nem vagyunk képesek, de tudva azt, hogy mi hatalmasan erősek lehetünk te benned, te általad, Urunk. Kérünk téged, könyörülj rajtunk mindannyiunknak a mi egyéni problémáinkban, de te látod a mi közösségi életünk problémáit is, te segíts mindannyiunknak, egyénileg, gyülekezetünknek, az egész közösségünknek, az egész világszéles művednek. Urunk, te segítsél rajtunk, és kérünk, tedd meg azt, amit mi magunkért és mi magunk erejéből soha elvégezni nem tudnánk. Urunk, így szeretnénk magunkat tere átbízni, és kérünk téged, az ima lelkületét tedd egyre elevenebbé a mi életünkben, és adjad, hogy nap mint nap tele legyünk gazdag tapasztalatokkal te veled. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus által. Amen.